Hát a Krónikák könyvébe szeretném, hogyha tovább mennénk, de előtte imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked a te kegyelmedet, Uram. Köszönjük az irgalmadat, ami ma is új, ma is friss. Köszönjük, Uram, hogy ma is hívsz minket egy veled való járásra, egy élő, szeretett kapcsolatra a feltámadt Krisztussal is. Köszönjük, Uram, hogy sokkal többünk van, mint egy vallásunk, Uram, vagy egy fejbéli ismeretünk, vagy tanunk, Uram, nekünk Istenünk van, megváltunk, barátunk, az örökkévaló Isten. Köszönjük, hogy ma közeledhetünk hozzád, és te közeledsz hozzánk. Köszönjük, Uram, hogy ma minket Krisztusban látsz, befejezett munkaként, leültetve a mennyben. Hálás vagyok, Uram, hogy sok türelemmel munkálkodsz az életünkben, hogy formálsz minket, hogy egyre jobban hasonlítsunk Jézusra. Köszönöm, hogy te így nem adsz fel minket, és mi már rég feladtuk volna magunkat, Uram, de a te szeretetre, az ígére, a hűséget a fellegekig. Kérlek, hogy áld meg a mai bibliórát, áld meg, ahogy beszélgetünk az ígéről, és így szegezd a szívünknek a te üzenetedet, Uram. Hadd formáljon át az ígéd, mint egy kétélű kard, hogy lemetszen dolgokat, aminek nincs helye az életünkben, és felépítsen minket, minden jó cselekedetre felkészítsen, amit elénk teszel. Jézus, dicsőj meg! Rád van szükségünk, rád. Újra, jobban, mint valaha. Jézus nevében. Ámen. Na, kettő krónikák. Egy olyan fickónak az életét nézzük meg innen, aki különleges. Josáfátnak hívják. Így a királyok könyvében nem sok olyan példát találni, amire azt mondanánk, hogy ejha, így követném az ő példáját. Hát Josáfát egy ilyen lesz. Nem minden szempontból tökéletes, mint ahogy talán így emberben ezt nem is találjuk, csak Jézus Krisztusban, de mégis egy különleges ember. Ugye ott tartunk a történelem során, hogy Izrael két része szakadt, egy északi és egy déli királyságra, és ez a két ország nem, hogy békésen élne egymással, ha már ketté szakadtak, hanem háborúznak. Testvérek, polgárháborút folytatnak, ami már elindult Roboám idején, az első júdai király idején, aztán folytatódott Ászá idején, akit múlt alkalommal néztünk meg, és ma Ászá fiáról, Josáfátról lesz szó, és Júda történetének egyik fénypontja ez, amikor ő kerül a trónra. Olvasom nektek a 17. fejezettől, 2 Krónika 17, az első 6 verset. Utána a fia, mármint Ászá után, Josáfát lett a király, aki erősen tartotta magát Izraellel szemben. Csapatokat rendelt Júda megerősített városaiba, és helyőrséget helyezett el Júda országában, meg Efraimnak azoknak a városaiban, amelyeket apja Ászá foglalt el. Az Úr Josáfáttal volt, mert ősének, Dávidnak a korábbi útjain járt, és nem kereste a bálokat, hanem atya Istenét kereste, és az ő parancsolatai szerint élt, nem pedig Izrael cselekedetei szerint. Ezért az Úr megerősítette kezében a királyi hatalmat. Egész Júda ajándékot adott Josáfátnak, úgyhogy gazdagsága és dicsősége igen nagy lett. Mivel az Úr útjain járt, egyre bátrabb lett, és újból eltávolította Júdából az áldozóhalmokat és a szent fákat. Na hát olvasunk erről a fickóról, aki nagyon tiszta szívvel követte Istent, és azt olvassuk róla, hogy Isten is vele volt. Hát ez volt az ő sikerének a titka, hogy Isten áldásait élvezhette, mert Isten vele volt, mert Isten útjait kereste. Nem a bálokat, a két ország, amikor ketté szakadt, az északi királyság egyből elindult a bálványimádás felé, és előbb-utóbb már nem csak egy hamis módon imádták Jehova Istent, hanem idegen isteneket kezdtek imádni, bálokat, astartékot, és volt egy nagyon erős nyomás északról, az északi királyságról, Júdán, hogy ők is beengedjék ezt a fajta bálványimádást. Mintha mondhatnánk azt, hogy a világ nagyon erősen nyomult Júdába. De itt azt olvassuk, hogy Josáfát erősen tartotta magát Izraellel szemben. Ez így annyira tetszik nekem, amikor egy ember így erősen tartja magát a világgal szemben. A világ jönni akar, és nem volt ez másképp akkor sem, meg ma sem, de ő erősen tartotta magát ezekkel a dolgokkal szemben. És azt olvassuk róla, hogy Dávidnak a korábbi útjain járt. Érdekes ez a megfogalmazás Dávidnak a korábbi útjain. Miért mondja ezt róla az ige? Mert olyan szíve volt Josáfátnak ekkor, mint Dávidnak. De azelőtt érti, mielőtt Dávid azokat a csúnya bűnöket elkövette volna. Így nem akarok hosszan Dávidról beszélni, csak így fölidézni azt, hogy ha belegondoltok, Tehát Dávid elég komoly vétket követett el, amikor megölte azt a férfit, Úriást, házasságtörést követett el Betsabéval, próbált az egészet eltusolni. És Isten elé vitte utána, egy idő után megtért belőle, de ha megfigyelitek, Dávid nem volt ugyanaz az ember utána. Előtte Dávidnak mondhatni szinte felhőtlen boldog napjai voltak királyként. Tehát így nagyon áldott volt, boldog volt. Azok a zsoltárok, amiket írt, azok ilyen örömtől áradó zsoltárok. És onnantól kezdve viszont, mintha ilyen megtört hangú énekesként, ilyen mély hangokkal, mély húrú hangszer, ugye még a zsoltár írja is, arra írta a zsoltárait. Tehát így megtért, helyreállt, de így a boldog napjai már nem voltak ott. És milyen intő példa ez, hogy így ne engedjünk a világnak ezen a területen, pont ahogy most beszéltünk is róla. Mert mondhatnánk, hogy Isten helyreállít, megbocsájt, de a szívünkre és az életünkre igenis hatással van. Tehát Josáfát erősen tartotta magát Izraellel szemben, ez volt egy katonai módon is. Csapatokat rendelt Júda megerősített városaiba. Lehetett ez politikailag is, de leginkább lelkileg. És ez amiatt volt így, mert Josáfát egy istenfélő ember volt. Katonákkal megerősítette a határt, hogy az északi királyok ne támadhassák meg Júdát, de a legjobban Isten igéjével erősítette meg saját magát is, meg a nemzetét is. Majd meglátjátok, hogy mennyire hatékonyan tette ezt. A krónikáknak egyébként, a krónikák könyve nagyon sokban hasonlít a királyok könyvére. Ugyanazt a történelmi időszakot öleli fel, de teljesen más céllal íródott. A fogságból hazatért Izrael számára a krónikák könyve egy ilyen vezérfonal volt. És ha megfigyelitek, nagyon sokszor kontrasztba állítja a krónikák szerzője az északi királyságot és a déli királyságot, mintha egy eléjük tárná ezt az utat, hogy most, hogy hazatértetek a fogságból, ti melyiket választjátok? És Josáfát élete egy nagyon jó példa lesz számukra, hogy látjátok, ha Istent választjátok, akkor Isten mellétek áll, akkor Isten erőst ad nektek. Melyiket választjátok? Ezt mondja az 5. vers, és a 6. Ezért az Úr megerősítette kezében a királyi hatalmat, egész Júda ajándékot adott Josáfátnak, úgyhogy gazdagságos dicsősége igen nagy lett. Mivel az Úr útjain járt, egyre bátrabb lett, és újból eltávolította Júdából az áldozóhalmokat és a szent fákat. Isten egyszer megáldotta őt, és ahogy látjuk, a nemzete is szerette őt, ajándékokat hoztak neki. És ha belegondoltok, ezek nem kis dolgok, mert abban az időben a nemzetek állandó fenyegetettségben éltek egymással. Így váratlanul megtámadta egyik ország a másikat. Állandó veszély volt, a katonailag biztonság nem sok volt. De mégis, ahogy Isten keze rajta volt ezen a nemzeten, és Josáfát életén, azt mondja, ilyen békesség volt, bővölködés volt jelen. És ez amiatt volt, mert Istent keresték. Egyszerűen Istent keresték. Nem ezt mondja, ugyanezt mondja nekünk az új szövetség, hogy keressük először Istennek országát, és azon felül minden más megadatik. Valahogy ő annyira másképp áll ehhez a dolgokhoz, mint a korábbi királyok. De itt jön az országa igazi ereje, figyeljétek meg, 7. vers. Uralkodása 3. évében kiküldte vezéreit, Ben-Hailt, Obadiát, Zekarját, Netánélt és Mikájehut, hogy tanítsanak Júda városaiban. Léviták is voltak velük, Semajjáhu, Natanjáhu, Zebadjáhu, Aszáél, Semirámot, Jehonátán, Adoniáhu, Tobijáhu és Adoniá léviták, és velük együtt Elisámá és Jehorám papok. Tanítottak, tehát Júdában, náluk volt az Úr törvénykönyve is, amikor bejárták Júda valamennyi városát, tanítva a népet. Na ez volt Josáfát királyságának az igazi ereje, hogy megerősítette az ő népét Isten igéjében. Kiküldött lévitákat, kiküldött papokat, kiküldött vezéreket, hercegek ezek, akiket kiküldött, hogy vigyék magukkal Isten igéjét, és tanítsák meg azt a népnek. És így el tudom képzelni ezt, ahogy ott van Josáfát, így elmondja, hogy mit kér tőlük, ilyen, lehet, hogy leültek így körbe, és adott nekik egy könyvet a Bibliából, és mondta, hogy vigyétek el, és mondjátok el ezt a népnek, tanítsátok meg őket. Hogy imádkoznak, hogy az Úr megáldja, és induljatok, na, érjétek el az országot Isten igéjével. És gondoljátok, abban az időben nem volt nyomtatott Biblia. Nem lehetett telefonról olvasni az új szövetség, Ószövetséget. Ezek, sőt, voltak, akik nagyon távol éltek Jeruzsálemtől. Hát mennyi ige lehetett az életükben. De Josáfát azt mondta, hogy akkor mi visszük el az igét nekik. És kiküldött egy 16 fős csapatot. Itt 16 név van, akikről egyenként nem tudunk túl sok minden, nem is fogok velük most is egyenként foglalkozni. Azt látjuk, hogy léviták, papok, vezetők, és mégis gondoljátok el, többet tudtak tenni az országukért, mint egy felfegyverzett hadsereg. Nézzétek meg, azt mondja, hogy a 10. vers, itt a hatása annak, amit tettek. Ezért az Úr rettegést támasztott a Júda körül lévő országok királyaiban, és nem mertek háborút indítani Josafát ellen. Josafát megerősítette a határokat. Josafát okos döntéseket hozott, de a legjobb döntését itt olvassuk. Kiküldte az embereit, hogy tanítsák meg a népet Isten igéjére. És ennek hatására Isten volt az, aki rettegést indított el a körülöttük lévő országok királyainak szívében. És így nem támadták meg őket. Látod, hogy milyen hatással tud lenni Isten igéje egy nemzetre? Én teljes szívemből hiszem azt, hogy így érhetjük el azt, hogy Isten Magyarországot megáldja, hogy Isten igéjét tanítjuk az ő népének, Isten igéjét tanítjuk ennek a nemzetnek. Engem ezért hívott Isten lelkipásztornak. Ezért hiszek abban, meg a Golgota is ezt vallja, hogy gyülekezet plántáló egy gyülekezet vagyunk, hogy ahová megyünk, ott nem csak az evangéliumot idézőjelben mondjuk el, hanem ott gyülekezintet indultunk, és tanítjuk Isten igéjét az embereknek. Mert amikor Isten igéje kimegy egy országban, az az ország megváltozik. És Isten igének ereje ez. Mert ahova elindul Isten igéje, onnan nem jön vissza a dolga végezetlenül. És én hiszem, hogy a mi országunknak is erre van szüksége, meg az európai országoknak is erre van szüksége. Isten igéjét vitték ezek az emberek, és olyan erőteljes hatással tudtak lenni az országukra, ami gondoljátok el, még a környező országok szívében is rettegést keltett. És ez csak 16 ember. Tehát itt 16 nevet olvasunk. És mondom, nem tudjuk, hogy kik ők, hogy most milyen személyek voltak, de én azt gondolom, hogy akár kevés ember, amikor eldönti ezt a szívében, hogy én Isten igéjét a szívembe zárom, és ezt adom az embereknek, annak óriási hatása lesz. Mi lenne, ha Magyarországon döntené el ez 16 ember, aki azt mondja, hogy én elmegyek és viszem Isten igéjét olyan 16 városba, ahol eddig még nem volt Isten szíve szerint való tanítás, és megváltozik az országunk tőle. Én azt gondolom, így eszembe jutottak példák, nem olyan rég hallgattam a Misszió története című órát, nagyon ajánlom a Bibliaiskolában, és a Phil tartotta, és eszembe jutottak példák, amiket ő említett, így a történelem során. Ez nem csak akkor Izraelben volt így, hanem a történelemnek voltak pontjai, amikor ez annyira tetten érhető. A 800-as években volt két szerzetes, Cyril és Metód, akik Tesszalonikában születtek, tehát görög származásúak voltak, és kiküldte őket a bizánci uralkodó, hogy elmenjenek Moráviába. Ez a mai Szlovákia, Csehország területe, és az volt a feladatuk, hogy tanítsák meg az embereket az evangéliumra, és tanítsák Isten igéjét, és plántáljanak gyülekezetet. Tehát elindult ez a két szerzetes, Cyril és Metód, és abba gondba ütköztek, hogy elérkeztek a szláv pogány népekhez, de nem volt írásuk. Tehát volt egy fajta szláv nyelv, de nem tudtak Bibliát adni a kezükben, mert nem volt írott szláv nyelv. És erre ez a két fickó eldöntötte, hogy ha nincs, akkor majd ők csinálnak. És leírták a szláv, kitaláltak egy szláv ABC-t, kitaláltak az írásrendet, ennek a nyelvtanát, létrehozták a szláv írott nyelvet, gyakorlatilag lefordították a Bibliát, és az emberek kezébe adták. És így megváltoztatták ezt a két országot, vagy Moráviát, így az örökkévalóságra. Azzal, hogy Isten igéjét elvitték nekik. És így gyakorlatilag ők, innen van a Cyril ABC, az ő neve alapján kapta ez a nyelv. És több 100 millió, tehát ha azóta nézzük, hogy hány ember élt ott ezen a vidéken, számára szereztek Bibliát. Mert hiszen a szláv nyelvek ma az ő írásképükből épülnek fel. Egyébként az volt a probléma velük, hogy nem velük ezzel a helyzettel, hogy 400-500, Krisztus után 400-500-tól kezdve az egyház csak latinul tanított. És nem adta az emberek kezébe a saját nyelvükön a Bibliát. És amikor a pápa fülébe jutott, hogy ez a két szerzetes milyen főbenjáró bűnt követett el, vagy szláv nyelven tanít, akkor hivatta őket Rómába, és így nem volt mentségük. Tehát gyakorlatilag tényleg a pápa ellen léptek, és ők imádkoztak az úton. És mire odaértek Rómába, a pápa meghalt. És az új pápát, amikor megválasztották, akkor az új pápa azt mondta, hogy ja, hogy ti elértétek ezt a két nemzetet Istennek, hát menjetek vissza, és folytassátok. És folytatták a munkát. Eszembe jutott még négy név, érdemes utánuk olvasni. Ez John Whitfield, ő az egyik, majd odaadom, megmutatom nektek utána. A második John Wesley, a harmadik Jonathan Edwards, és a negyedik pedig William Carey. Ők olyan emberek voltak, amerikai és angol emberek, akik fogták magukat, elmentek ott, onnan, ahol születtek, egy másik helyre Isten igéjével, és azok a helyek, azok így megváltoztak ennek a hatására. És országokra, nemzetekre tudtak hatással lenni Isten igéjével. Én azt gondolom, hogy ez nagyon motiválhat minket arra, hogy így megmaradjunk Isten munkájában, mert így, amikor az ember olvas ezekről az emberekről, rájön, hogy nem voltak semmiben sem mások, mint mi, hanem egyszerűen Isten igéjének van ilyen hatalmas ereje. Tanították az igére a nemzeteket, és azok nem maradtak ugyanazok. Szóval így ne becsüld alá te sem, meg ne becsüljem alá én sem azt, hogy milyen ereje van annak, amikor én a saját szívemben elrejtem Isten igéjét, vagy az, hogy én taníthatom Isten igéjét, vagy megoszthatom azt valakivel. Így elvetjük azokat a magokat, amik örökké valóságra változtatnak meg egy embert. Na, erről sokat tudnék beszélni, de megyünk tovább. A filiszteusok, 11. vers, és hoztak Josáfátnak hódoló ajándékot, és adót ezüstben. Az arabok pedig nyájakat hoztak neki, 7200 kost és 7700 kecskebakot. Josáfátnak egyre nagyobb lett a hatalma. Várakat és raktárvárosokat épített Júdában. Sok készlete volt Júda városaiban, Jeruzsálemben. Pedig vitéz férfiakból álló katonassága volt. Beosztásuk családonként a következő volt. A Júdához tartozó ezredek parancsnokai ezek voltak. Adná parancsnok, akihez 300 ezer vitéz férfi tartozott. Hozzá volt beosztva Jehohánán parancsnok 280 ezer emberrel. Hozzá volt beosztva Amaszjá, Zikri fia, aki önként állt az úr szolgálatába. 200 ezer vitéz férfi tartozott hozzá. Benyáminból való volt Eljádá, vitéz férfi, akihez 200 ezer íjász és kerekpajzsos tartozott. Hozzá volt beosztva Jehozábád, akihez 180 ezer hadi szolgálatra felszerelt ember tartozott. Ezek teljesítettek szolgálatot a király mellett, azokon kívül, akiket a király a megerősített városokban helyezett el egész Júdában. Tehát így nagyon jó döntéseket hozott ez a Josáfát, erős vezetőket állított a nép elé, és így ez mindig nagy áldás, amikor felkészült jó vezetők vannak egy nemzetben. És még a környező nemzetek is hozzák az ajándékaikat. Nézzétek meg itt az arabokról, a filiszteusokról. Tehát így ez nem semmi, ami itt történik. Egyszerűen beteljesül az ígéret, amit Mózes könyvében olvasunk, az 5 Mózes 28-ban. Na, egy nevet hadd emeljek ki innen, aztán megyünk tovább. Ez az Amaszjá. Mert azt mondja róla itt az ige, hogy ő önként állt az úr szolgálatában. Tehát őt senki nem... Ő egy katona volt. Ő egy 200 ezer ember fölé rendelt magasrangú katona, egy köztisztviselő, vitéz, harcosok tartoztak hozzá, de mégis azt mondja róla az ige, hogy ő önként állt az úr szolgálatában. Ő azt látta, hogy Isten elhívta, hogy katona legyen, de ő mégis ő Isten szolgálja ezen a helyen. Valahol az élete során, ezt nem tudom, hogy nem számol be róla a Biblia, valahol Isten kegyelme nagyon megérintette ezt az embert, és megmaradt a hivatásában, de annyira megragadta őt Isten, hogy azt mondta, hogy én nem fizetségért, én nem plusz dolgok, jutatásért, én egyszerűen önként, szívemből szeretném szolgálni Istent. És ő azon a helyen tette ezt, ahova Isten helyezte. És ez nyilvánvaló, hogy nem pap volt, nem lévita, tehát ő nem a templomban tette ezt, hanem Isten szolgálta a munkahelyén. És ez annyira jó példa szerintem, hogy itt van egy ember, aki 200 ezer másik emberre tud jó hatással lenni azzal, hogy ő Istent önként szolgálja. Tehát megint oda jutunk, hogy így ne becsüld alá azt, ahova Isten helyezett, vagy azt a foglalkozást, amiben állított, hanem ott engedd, hogy Isten használjon téged. Az előző négy névből az utolsót szeretném kiemelni, akiket felolvastam, emlékeztek négy misszionárius nevet, az utolsó William Carey. Egy hihetetlen fickó. Angliában a viktoriánus korszakból, kicsit korábbról származik ő, akkor, amikor Angliában volt egy nagyon gazdag nemes réteg, meg volt egy nagyon szegény, elszegényedett réteg. És ez a kettő annyira távol állt egymástól, ilyen átjárhatatlan volt. Tehát valaki vagy nemes volt, vagy por, és akkor nem lehetett így átlépni egyikből a másikba. Ez a William Carey is úgy indult, egy nagyon szegény családból indult, hogy nem tudott iskolába járni, hanem egészen fiatalon beadta az ő szülei, beadták őt cipészinasnak, és egy cipész mellett dolgozott éveken keresztül. És miközben ott dolgozott, megtanult olvasni, és elkezdett olvasni. Elkezdte falni a könyveket, megtanult egy sereg idegen nyelvet, csak úgy azzal, hogy olvasgatott. Kezébe került Cook kapitány utazása, és egyszerűen azon a könyvön keresztül Isten így elkezdte lángra gyújtani a szívét a világ felé. Mert ő ott élt Angliában, de egyszerűen rá döbbent arra, hogy hány nemzet és nép él itt a világon, akik sose hallották isteni igéjét. És készített bőrből, ilyen megmaradt cipőbőrökből egy földtérkép, egy bolygót magának, és így elkezdte számolgatni, hogy hát ha Angliában ennyien élnek, akkor hány nemzet lehet a világon, hány ember, akik sose hallották az evangéliumot, és egyszerűen megragadta őt Isten. És ő volt így a modern missziónak az atya, ő az, aki így elindult, és nem csak, hogy arra a helyre volt óriási hatással, ahová elment, hanem rengeteg embert inspirált Angliában, Amerikában, sőt azóta is az élete, hogy induljon el a misszióba, és vigye Isten igéjét. És ő csak egy cipész volt. És mégis Isten mit tett rajta keresztül. Na, 18. fejezet, azt olvassuk itt. Josáfátnak már nagy volt a gazdagsága és dicsősége, amikor Aháb sógorává lett. Néhány év múlva elment Aháphoz, Samáriába, és Aháb sok juhot és marhát vágott le neki, meg a vele lévő hadinépnek. Majd arra bíztatta őt, hogy vonuljon vele együtt Rámot Gileád ellen. Aháb Izrael királya ezt kérdezte Josáfáttól, Júda királyától. Eljössz-e velem Rámot Gileád ellen? Ő ezt válaszolta neki. Elmegyek. Akárcsak te, az én népem, akárcsak a te néped, velem leszünk a háborúban. Josáfát egy kiváló király. De itt egy nagyon ostoba döntést hozott. Már a történet előtt megszületett ez a nagyon ostoba döntés. Ez így mondja el nekünk az ige, hogy Josáfát Aháb sógora lett. Ki ez az Aháb? Miért volt ez annyira ostoba döntés? Aháb Izrael legrosszabb királya. Tehát így az Izrael történetét olvasva, az északi királyság királyét, hát ez nehéz volt a leggonoszabbnak lenni, de neki sikerült. Tehát így a lista tetejére kerülni. Egy gonosz ember, aki folyamatosan ellenállt Isten munkájának, emlékeztek, Illés idején volt ő a király. Ő volt az, aki a Bál imádatot nemzetvallását tette, feleségül vette a Bál főpap lányát, Jezábelt, és ő volt Izrael Samária királynője. Szóval így ez az a fickó. És háborúban állnak az arámokkal, és Rámot Gileád egy nagyon fontos stratégiai pont, és ez a Josáfát elvette Ahábnak a lányát, és sógorok lettek. Jól mondom? Nem, te lánytestvérét, úgy lett sógora. Sógora lett ennek a gonosz királynak. Igazából ez így ki se derülne a történetből, csak amikor azt olvassuk, hogy Aháb áthívta ezt, nagy bulit tartottak, és utána megkérdezte, hogy eljössz velem ebbe a háborúba, akkor Josáfát azt mondja, hogy aha, elmegyek. Így az a kérdés vetődik fel, hogy minek avatkozott bele egy olyan háborúba, amihez semmi köze nem volt. De a probléma ott adódott, hogy már családi szövetségben álltak. Josáfát ott követte el a hibát, hogy feleségül vette ezt a hölgyet, aki sose kellett volna. És ezért kényszerül ebbe a háborúba, ahova soha nem kellett volna elmennie. A példabeszédek könyve mondja azt, hogy kóbor kutyát ragad fülön az, aki olyan perbe avatkozik, amihez semmi köze. Ez egy elég képszerű, így hálásak, hogy a példabeszédek könyve ezt ilyen jól elmondja, hogy így, mint egy kóbor kutyát, egy senki kutyáját, akire azt se tölt, kihez tartozik, azt ragadnád fülön, amikor olyan perbe avatkozol, ami ez semmi között. Hát mit várhatsz egy ilyen állattól? Az, hogy rád mordul, rád megharap, kárt szenvedsz belőle, és ezt fogja szenvedni a Josáfát is. Így nem tudom, hogy vagytok vele, de azt gondolom, az élet önmagában sem egyszerű. Kár nehezebbé tenni azzal, hogy olyan problémákba avatkozunk, amik nem a olyan harcokat harcolunk, ami nem is a miénk. Ne avatkozz olyan dologba, ami nem a te harcod. A saját csatáidat vívd. Igazából Jósáfát köt egy szövetséget, amit soha nem kellett volna megkötnie. Összekapcsolja magát egy olyan emberrel, akinek a szíve egyáltalán nem olyan Isten felé, mint az övé. És hiába szerette Jósáfát Istent, Aháb gyűlölte. És az összövetségükből rossz fog kisülni. Ezért mondja a Biblia azt, hogy ne legyünk hitetlenekkel felemásigában, mert az esetek 99,9999%-ában az történik, hogy nem az Isten félő ember húzza fel maga mellé az ő másik felemásigában lévő társát, hanem fordítva. És sajnos nagyon fájdalmas látni ezt, amikor itt a gyűliben történik, történt is már. Minden gazda tudja, aki földet művelt, hogy nem fog az igába egy marhát, meg egy szamarat, mert azok nem fognak tudni együtt menni előre. Mert felemás igában nem fogják tudni tartani az egyenes irányt. És hiába akarja, hogy ő tudja, hogy hova akar menni, és tudja, hogy mit akar, nem fog tudni. Ezért figyelmeztet minket ez a történet, hogy egyszerűen ebbe a szövetségben ne lépjünk be, ami felemás igához hasonló. Salamon egy intő példa még erre, akinek a szívét az ő feleségei elfordították Isten elő. Pedig milyen odaszánt ember volt az elején. Mindig emlékezz erre, vagy emlékezzünk erre, hogy a gyengébb húzza le az erőset, és nem az erős húzza föl a gyengét, amikor felemás igáról van szó. De ez igaz akár a gyülekezeti környezetben is, hogy amikor mi keresünk olyan embereket, akik szolgálatba szeretnénk állítani, akkor nem azt keressük, hogy kiben milyen tehetség van, nem azért valaki dicsőítés az ötő, vagy lelkipásztor, vagy gyerekszolgálatos, mert ő olyannyira tehetséges. Ha megnézzük a szolgálatba való hívás feltételeit, azok mind lelkiek. Az 1 Timóteus 3-ban, hogy milyen legyen az, aki diakónus, vagy presbiter, és gyakorlatilag a lista teljes elejétől végig lelki jellemvonásokat vizsgál meg. Nem az, hogy valaki tehetséges, vagy mi a végzettsége, hanem hogy milyen az érettsége, milyen a belső embere. Ez azt jelenti, hogy ne legyen közünk, nem hívő köz. Ez egyáltalán nem azt jelenti, csak ne kössünk szövetséget velük, hanem vigyük el az igét, az evangéliumot, de mi nem abban a világban vagyunk, vagy nem abból a világból vagyunk, amiből ők. Azt mondja, de Jósáfát ezt mondta Izrael királyának. Kérdezd meg előbb az Úr igéjét. Izrael királya ezért összegyűjtötte a prófétákat, 400 embert, és megkérdezte őket. Elmenjünk-e harcolni Rámot Gileádért, vagy letegyek róla? Ők így feleltek, vonulj föl, mert Isten a király kezébe adja azt. Jósáfát azonban ezt mondta. Nincs itt az Úrnak több prófétája, akit megkérdezhetnénk. Izrael királya így felelt Jósáfátnak. Van még egy ember, aki által megkérdezhetjük az Urat, de én gyűlölöm őt. Mert sosem prófétál nekem jót, hanem csak rosszat. Mikájehu, Imlán fia az. Jósáfát erre így szólt. Ne mondjon ilyet a király. Na, Jósáfát így hallja ezt a sztorit, és ugye mondom, hogy egy istenfélő ember, hogy támadjuk meg Rámot Gileádot, és azt mondja, hogy meg kéne kérdezni Istent. Őnek ez volt a szokása a döntései előtt. Hát lehet, hogy egy kicsit előbb kellett volna ezt megtennie. Ahábnak meg ez egy tök idegen dolog. Nincs oda megkérdezni Isten? Na, oké, essünk túl rajta. És odahívja a 400 profétáját, Bál profétáját, hogy megkérdezzék Istent. A valódi profétákat Ahab kiirtotta előtte. Emlékeztek Illés történetére, aki azt mondta, hogy már csak én vagyok egyedül. Tehát így nem volt proféta Izraelben, csak ez a 400 Bál proféta. És akkor mit mondanak? Azt mondják, hogy vonulj fel, király, Isten a kezedbe adja a csatát. És akkor Jósáfátnak még kilóg a lóláb. Tehát érezte, hogy ez így valahogy nem stimmel. Ezek reggel még Bált imádták, most meg Istentől hoznak híreket. Hát nincs esetleg valaki más proféta még, akit megkérdezhetnénk? És akkor eszébe jut Ahábnak ez a Mikájehu, aki Isten profétája, de ő mindig csak rosszat mond. Legalábbis ő így gondolja. Hát azért mond rosszat, mert ő az igazat mondja. És mivel Áháb utálta Istent, ezért az üzeneteit is utálta. És már pedig Mihájehu Istentől hozott üzeneteket. Ekkor Izrael királya odahívta egyik udvari emberét, és ezt mondta. Siess Mikájehuért, Imlán fiáért. Izrael királya és Jósáfát, Júda királya ott ült díszruhában öltözve, mindegyik a maga trónján. Ott ültek Samária bejáratánál, kapu bejáratánál a téren. A proféták pedig mind ott profétáltak előttük. Citkájahú, Kenájá fia vasszarvakat készített magának, és ezt mondta. Így szól az Úr, ezekkel ökleled Arámot, míg csak el nem pusztítod. A proféták mindnyájan így profétáltak. Vonulj föl Rámot Gileád ellen, és sikerrel jársz. Az Úr a király kezébe adta azt. A követ pedig, aki elment, hogy elhívja Mikájahút, így szólt hozzá. Nézd, a proféták egyhangulak jót ígérnek a királynak. Legyen ezért a te beszéded is olyan, mint az övék, és ígér jót. De Mikájahú így felelt. Az élő Úrra esküszöm, hogy csak azt fogom mondani, amit az én Istenem mond. Elhozzák ezt a fickót, akit már útközben próbálnak befolyásolni, hogy figyelj, öreg, itt 400-an egybehangzót mondtak, nehogy valami rosszat mondja a királynak, mert bajba kerülsz. És gondold el, hogy milyen nyomás volt ezen a Mikájahún. Az előbb beszéltünk ellenállni a világ nyomásának. Pfú, hát ez nagyon... De nézzétek, mit mond. Azt mondja, én csak azt fogom mondani, amit Isten mond nekem. Nagyon tetszik nekem ez a Mikájahú. Nem volt sose könnyű profétának lenni Izraelben, de ez nem egy könnyű helyzet. De Mikájahú mégis hűséges marad. És előtte, mielőtt megérkezik, az egyik proféta ilyen vasszarvakat készít, és egy ilyen színdarabot adnak elő, hogy így fogod öklelni Arámot. És ebben a környezetben érkezik, hogy Mikájahú, hogy 400 proféta ott áll, így mindenki profétál, megy ez az egész bábelőadás, és akkor na, Mikájahú, te mit mondasz? Én nem szívesen lettem volna ennek az embernek a helyében. Kicsit az az ábra, mint Illésnek a Kármel-hegyen, nem volt, és 400 proféta volt így el a szemben. Lehet, hogy neki is eszébe jutott. Amikor a királyhoz érkezett, a király megkérdezte tőle, Miká, na volt egy ilyen becenem is ezek szerint, elmenjünk-e harcolni Rámot Gileádért, vagy letegyek róla? Ő így felelt, vonuljatok föl, és járjatok szerencsével, a kezetekbe kerül. A király azonban ezt mondta neki, hányszor eskedtelek meg, hogy csak az igazat mond nekem az Úr nevében. Erre ő így felelt. Láttam egész Izraelt szétszóródva a hegyeken, mint egy nyájat, amelynek nincs pásztora. Az Úr pedig ezt mondta. Nincs ezeknek gazdájuk. Térjen haza mindenki békével. Ekkor Izrael király így szólt Josáfáthoz. Ugye megmondtam neked, hogy nem profétál ez nekem jó, csak rosszat. Megérkezik Mikájahú, és így megkérdezi őt Izrael királya. Na Mikájahú, mit csináljunk? És azt mondja, ilyen ez így, nem tudom, hogy jött így át, de gondolom, hogy elég szarkasztikusan mondta, hogy na, menjél nyugodtan, csináld, amit akarsz, járj sikerrel. És akkor így kiakad a háb, hogy nem megmondtam, hogy Istentől akarok üzenetet hallani, de amit hallan, az nem tetszik neki. Így nem jó hírt fog mondani, hanem Izrael vereséget fog szenvedni, és a vezetői elpusztulnak. És így Ahábnál itt elszakad a cérna, hogy így nem megmondtam, hogy csak a rosszat. Így gondoljátok el egy ilyen helyzetben, én ezen gondolkodtam, hogy miért lehetett ereje Mikájahúnak ebben a helyzetben így válaszolni? Hogy tudta ezt megcsinálni, hogy így Istentől egy ilyen üzenetet elmond, amikor ilyen nyomás volt rajta? Hogy tudott megmaradni hűségesen? És nézzétek meg, a 18. versben van a válasz, azt gondolom. Mikájahú pedig ezt mondta, halljátok az Úr igéjét. Láttam az Urat trónján ülve, és az egész mennyei sereg ott állt a jobbján és a balján. Honnan volt ez a bátorsága Mikájahúnak? Azt mondja, hogy én láttam az Urat a trónján ülve. Hogyha valaki ezt látja, ez megváltozik az ember. Ézsaiás 6-ban olvassuk, hogy ez Ézsaiást hogy változtatta meg Isten, amikor így látta őt a trónján ülve. Azt mondja, hogy én látom az Urat, látom az ő palástját, ami beteríti a templomot, a mennyei templomot. És azt mondja az a proféta, aki előtte tolta az ítélet üzeneteit, hogy jaj nektek, de azt mondta, hogy jaj nekem. Én egy tisztátalan ajkú ember vagyok, így meglátta Isten szemével saját magát. És az élete így megváltozott, és utána jött az angyal, és azt mondta, hogy megérintem a szádat, Ézsaiás, megtisztítom, hogy szolgáld Istent, menj tovább. Így az ember nem marad ugyanaz, amikor meglátja Istent az ő trónján. És ez történt Jánossal is, amikor a Jelenések könyvében meglátta Istent az ő trónján ülve. Emlékeztek, egyszer Jézustónak mondta az egyik tanítványa, hogy Jézus, mutasd meg nekünk az atyát, és az nekünk elég. És Jézus azt válaszolta, hogy hát nem láttad, hogy az atya én benne van, én meg ő benne. Én azt gondolom, hogy nekünk Jézust kell látnunk, hogy Jézusra kell így felemelnünk a szemünket, ha azt a bátorságot, azt a fajta kiállást, vagy a világgal szembeni ellenállást szeretnénk, ami volt Mihály Jehuban, ami volt Josáfátban, akkor így Jézusra kell néznünk. Látnunk kell Isten, látnunk kell az ő szemével az életünket, és ezt a helyzetet is, amiben élünk. Állítólag azt mondják, hogy egy pillanatkép a mennyből, vagy egy pillanatkép a pokolból elég ahhoz, hogy ezt a hatást kiváltsa egy emberből. Én inkább a mennyet választanám. De erről számolva Pál is az ő, a 2 Korintus 12-ben emlékeztek, hogy ismerek egy embert, aki elragadhatott a harmadik égig, és ott olyan dolgot hallott, amiket nem mondhat el emberi nyelven. És Pál élete is megváltozott ettől. Emlékeztek, a 2 Királyok könyvében van a 6. fejezetben egy történet, amikor Elizeus szolgájának megnyílik a szeme. Elizeus a sátorban van, és aggódik a szolgája, hogy itt vannak a csapatok körülöttünk, végünk van Elizeus. Ő meg csak a sátorból imádkozik, hogy Uram, nyisd már meg ennek az embernek a szemét. És így meglátja Isten seregeit az ellenség csapatai között, tüzes szekereket, így egész más szemmel kezdi látni azt a helyzetet. Ahol előtte retteget, most azt mondja, hogy Isten itt van ezen a helyen. Nekünk arra van szükségünk, hogy lássuk Istent. Hogy így Istenre így kinyíljon a szemünk. De gondoljátok el, hogy nem ezt imádkozta Pál az Efézus beliekért? Emlékeztek, az Efézus 1.18-ban van, hogy Uram, az az imádságom az Efézus beliekért, de azt gondolom, hogy értünk is, hogy Uram, nyisd meg az ő lelki szemeiket, hogy lássák, hogy milyen hatalmad van rajtunk hívőkön, hogy milyen reménységre hívtál el minket, hogy milyen gazdag az a mi örökségünk Jézus Krisztusban. Így ha szoktál valakiért imádkozni, és így jót szeretné valakiért, akkor ezt imádkozz, ez legyen az egyik imád, vagy magadért is, hogy Uram, nyisd meg a mi lelki szemeinket, hogy lássunk téged. És így folytatja a történet, és ezt mondta az Úr, ki fogja rászedni Ahábot, Izrael királyát, hogy fölvonuljon, és elessék Rámot Gileád. Erre az egyik azt mondta, a másik azt mondta, de előlépett egy lélek, megállt az Úr előtt, és így szólt, majd én rászedem őt. Az Úr ezt kérdezte tőle, hogyan? Az így felelt, elmegyek, és hazug lélek leszek minden prófétája szájában. Az Úr pedig így szólt, így csak ugyan rá tudod szedni, menj és tégy így. Íme így adott az Úr hazug lelket valamennyi prófétát szájába. Az Úr kimondta vesztedet. Itt egy érdekes történetet árul el nekik Mihály Jehu, hogy Isten megmutatta neki előre, hogy ez az egész hogy fog zajlani, hogy egy hazug lélek jelentkezik a munkára, valószínűleg egy bukott angyal. Ugye tudjuk Jób könyvéből, hogy nekik így bejárásuk volt Isten lakhelyére, a mennybe. És így elküldi Isten őt, hogy jó, rendben, itt legyél hazug szó a proféták szájában, és utána nézzétek meg, azt mondja, ekkor odalépett Cidkijáhú, Kenajá fia, arcul ütötte Mihályot, és ezt mondta, talán eltávozott tőlem valamennyire, valamerre az Úr lelke, és csak veled beszél. Mihály úgy így felelt, majd meglátod azon a napon, amikor szobáról szobára mész, hogy elrejtőzz. Akkor ezt parancsolta Izrael királya. Fogjátok Mihály út, vigyétek Ámon város parancsnokhoz és Josiás királyfihoz, és mondjátok, ezt parancsolja a király. Vessétek börtönbe, és szűkösen tápláljátok kenyérrel és vízzel, amíg békében vissza nem térek. Mihály úgy így szólt, ha csak ugyan békében térsz vissza, nem az Úr beszélt általam. Majd ezt mondta, hallja meg ezt az egész nép. Mihály Jehu ezért a hűséges szolgálatáért börtönbe kerül. De mégis Isten előtt egy óriási diadal, hogy ő így ezt véghez vitte. Nézzétek meg, hogy alakul a történet. Ezután felvonult Izrael királya és Josáfát Júda királya Rámot Gileád ellen. Most jön a próba. Izrael királya ezt mondta Josáfátnak. Én áruhába öltözöm, és úgy megyek a csatába. Te azonban öltözz a magad ruhájába. Izrael királya tehát áruába öltözött, és úgy ment a csatába. Elindul ez a harc, a két király jelen van, Josáfát és Arám, és valahogy ez a Josáf, vagy ez az Arám rábeszéli Josáfátot, hogy ő öltözzön föl királynak, ő meg majd Ahábként ilyen rejtek ruhába öltözik, hogy ne lássák róla, hogy ő a király. Én azt nem értem egyébként, míg olvasom ezt az első két verset, hogyha Mihály Jehu ezt mondta,